Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében június 18-án nyílt és karácsonyig látogatható tárlat a város legrégebbi egyházi épületét mutatja be tárgyi emlékek, dokumentumok, képek segítségével. 1721-ben tartottak itt először istentiszteletet, a torony azonban csak 5 évvel később készült el. Így a templom építése 300 éve 1726-ban fejeződött be. Veres Dániel, a Debreceni Református Kollégium múzeumának múzeológusa. Egy különleges térben ülünk itt a múzeumban, méghozzá a 300 éves református kis templom, mint Debrecen legöregebb temploma című kiállítás. A történetéről szeretnénk beszélni a kis templomnak, de a kiállítás sokat segít nekünk, tehát azért helyezkedtünk el ebbe a térbe. A kiállítás már korábban nyílt, azóta gondolom már számtalan látogatója volt. Hogyan próbálták egyébként felgöngyölíteni ezt a 300 éves történetet ezen a kiállításon keresztül?
Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezet a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomé. Ezt
mi
nem
az
tudjuk.
Egyházláda?
Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, a klenódiumokat, tehát az egyházművészeti tárgyakat tartják benne, a liturgikus célra használt tárgyakat.
És van olyan tárgy ezek között, amelyik már 300 éves?
Sőt, olyan is van, ami majdnem 400 éves. Ugye a kis templom előtt a legelső vitrinben, hogy a 17. századi emlékeket állítottunk ki. Ugye a kis templom, a mai kis templom, az általunk ismert kis templom előtt, ott állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik, tehát feltételezhető, hogy ez egy fa templom volt, egy fából épített ácsolt templom volt, és legalább 3 egyház művészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban. Valószínűleg többet is ismerünk, de 3-ról egészen biztosan lehet ezt állítani, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba. Tehát ez egy több mint 300 éves történet, viszont maga az a templom, ami egyben a legöregebb templom a városban, az éppen ebben az évben fogja ünnepelni a 300. évfordulóját, és ezért ez adja az apropót, ez adja a jubileumot.
Nos, akkor nézzük, hogy hogyan is kerül, ugye így van a neve most, hogy kistemplomi ispotályi református egyházközség, ez az ispotály szó, ez hogy is került bele, mert ennek ugye jelentősége van, ha jól sejtem.
Ez ispotály kórházat jelent, szép régi magyar kifejezés, egy latin eredetű kifejezés, aki beszél angolul, annak a hospital szó oda csenghet a fülébe. Eredetileg ez a ferences kolostor helyén működött, tehát a mai Dósanádor tér környékén kellene keresni ezt az ispotályt, hogyha valakinek lenne időgépe és visszamenne egészen Mélius Juhász Péter korába, vagy Komáromi Csipkés György korába. De a 18. században már biztos, hogy kint működik, a város palánkon kívül, ugye fertőző betegeket is ápolnak itt, és egyszerűen higiéniai okokból, közegészségügyi okokból kitelepítik az ispotályt. Rengeteg járvány volt, és akkor is voltak fertőző betegek, még a járványtól függetlenül is, persze. Tehát ahogy fejlődött a közegészségügyi gondolkodás, rájöttek, hogy nem szabad a templom elé temetkezni. Ugye itt a nagy templom elődje körül is volt temető, egy cinterem, és ott elhantoltak olyan halottakat is, akiknek a temetése még nem volt feltétlenül higiénikus, és abból is kipattanhattak járványok, vagy okozhatott betegségeket. Ugyanez a gondolkodásmód vezetett oda, hogy a belvárosban működő ispotályokat is kitelepítették a külvárosokba. Ez nem egy debreceni dolog, ez Európa szerte így történt. Na most a mi ispotályunk is, a református ispotály is kikerül a palánkon kívülre. Nagyjából ott kellene keresni ezt az ispotályt, ahol most a nagy állomásra befutnak a vonatok. Tehát egy kicsit a nagyállomás épületétől nyugatabbra, ott a Salétrom utcával párhuzamosan, és ehhez nem is kellene időgép, még tudunk beszélgetni olyanokkal, akik jártak oda templomba, meg azon a környéken laktak, mert ugye a II. Világháború idején kap olyan csúnya bombatalálatot az ispotály, meg az ispotályi református templom, ezt le kell bontani. Szerintem meg lehetett volna menteni a templomot, de a háborús károk és az egyház kormányzatnak, meg az államvezetésnek a közös megalkuvása oda vezetett, hogy lebontották azt a templomot, és akkor az ispotályi református gyülekezet, mert hogy ott is működött egy gyülekezet, egyesült a kis templomi gyülekezettel. Ez egyházjogilag az 1970-es évek elején történt meg, tehát egy bő fél százada a kis templomi gyülekezetnek az igazi neve, a hivatalos neve az, hogy kis templom ispotályi református egyházközség, és az első közös lelkipásztor egyébként egyben az utolsó ispotályi lelkipásztor volt, Zsíros József, nemrég halt meg, megélte a 100. születésnapját, és egy híres alak volt itt a városban. Na, amíg ő szolgált, addig lehetett igazán beszélni élő ispotályi örökségről, ma inkább a gyülekezetnek a neve tartja fent ezt a tradíciót, illetve rengeteg szép egyházművészeti tárgy és textília van a kis templom birtokában, amik eredetileg az ispotályi voltak.
Közben jó nagyokat ugrottunk így időben, de hát kinek a nevéhez, kinek a szívjóságához, az adakozó kedvéhez fűződik egyáltalán, hogy most itt állhat ez a kis templom?
Nagyon sok pénzt adtak erre a városnak a módos, gazdag, kereskedői polgárai. A mai kis templomot a 18. század elején építik, 18. század elejé adományokból. Bátori Szabó András az, aki a legnagyobb adományt teszi, a felesége is utána egy nagyobb adományt ad még ehhez. Ugye az ő síremléküket lehet látni a kis templom tornya alatt, hogyha valaki a Piac utca felől megy be a kis templomba, akkor jobb kézre látja rögtön ezt a két síremléket.
Ők ennyire módosak voltak?
Ők nagyon módosak voltak. Tehát tényleg, hogyha lett volna annak idején Forbes lista, akkor ott lettek volna a Forbes listán. A Tiszántúli mindenképpen, de lehet, hogy az országosan is. Ugye hát egy komoly kereskedőváros volt Debrecen.
De miért volt számukra ennyire fontos, hogy legyen egy ilyen hely, egy ilyenbe adják a vagyonukat?
A testamentum alapján ezt két dologra lehet visszavezetni. Egyrészt arra, hogy nem voltak gyermekeik, és ezt nem tudták tovább örökíteni. Másrészt pedig arra, hogy ennyire sokat köszönhettek az egyháznak. Tehát valószínűleg az ő saját életükben a próbatételek során megtapasztalták azt, hogy mennyire fontos az imádság, micsoda támaszt jelentett a Biblia, meg a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések, és úgy érezték, hogy az egyházra érdemes hagyniuk a vagyonukat. Valószínűleg, hogyha ők nem hagynak ekkora összegeket, mert ez két lépésben történt ez a hagyományozás, akkor a kis templom ma nem lenne ilyen méretű, és nem lenne ilyen magas a tornya, felépült volna itt egy második számú templom egyébként is, tehát szüksége volt a városnak még egy templomra az András templomon, tehát a régi nagy templomon kívül, de a Bátori Szabó féle adományozás segítségével léptéket tudtak váltani, és egy országos építészettörténeti léptéken nézve is jelentős templomot tudtak ide emelni.
Hogyan változtatta az arculatát ez az épület? Itt látszik rajzokon, fotókon, ábrákon, hogy hogyan változott a külleme ennek az épületnek. Mi volt ennek az oka, és egyébként kinek a tervezői munkásságát dicséri az épület?
Sajnos azt nem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy ki tervezte a kis templomot, de egy Burajner Boldizsár nevű kőműves, pallér volt az, aki építette, és feltételezhető, hogy ő is készítette a terveket. Utána egyébként dolgozott rajta egy tűzvészt követően, még a 18. század elején egy híres pesti barokk építész, Paúr János, de igazán azok az építészek a nevezetesek, akik a 19. században átépítették, vagy újraépítették volna is. A 19. századi építéstörténeti fejezetben találunk olyan neveket, akikkel mindenki tisztában van Magyarországon, akiket egy kicsit is érdekel az építészettörténet. Ybl Miklósról van szó, Skalnyicki Antalról van szó, aki ugye a Csokonai Színházat is tervezte, meg az emlékkertet itt a nagy templom és a kollégium között, illetve maga Feszül Frigyes, a legfontosabb magyar romantikus építész, a Vigadó építésze is készített tervet a kis templomhoz. Ezek nem valósultak meg, és én hajlok arra, hogy jobb, hogy nem valósultak meg, mert akkor elveszítettük volna ezt az ódon templomot, ezt a mai kis templomot, ami a régi Debrecennek őrzi a levegőjét, a hangulatát. tehát még a 21. században is. De annak ellenére, hogy nem valósultak meg ezek a nagyon nívós építészek által készített tervek, sok változáson esett át azért ez a templom. Ez egy barokk templom volt eredetileg, ugye erről a berendezése árulkodik többek között, mind a mai napig. A karzat, meg a mózes szék különösen szép barokk alkotások, és aztán 1876-ban, tehát pont 150 éves korában a templomon egy nagyon komoly restaurálást végeztek el, és akkor kapta ezt a mai romantikus, középkorias arculatát. Tehát a rózsaablakok, a négykarios motivumokkal akkor kerültek például a bejáratok fölé. Akkor került be az orgona, és akkor cserélték meg a bejárati irányokat. Ugye addig hátulról, a külső vásártér irányából közelítették meg a kis templomot a hívek. Na most ebbe a régi fő bejárati tengelybe került bele az orgona, és akkor lett a főbejárati tengely az általunk már megszokott torony alatti bejáratnak a tengelye, és hát azért is gondolhatja azt mondjuk egy történelem iránt érdeklődő gyermek, hogy ez egy középkori templom, mert hogy 1907-ben a barokkos toronysisakját, hagymaidomú toronysisakját is elveszíti a templom, és utána pedig bástyaszerűen alakítják ki a torony tetejét, és emiatt egy kicsit olyan hangulatot áraszt, mint egy angol romantikus várnak a bástyája, maga a torony, és ez a több lépésben történt változás sorozat, ez oda vezetett, hogy a barokk templom ma már csak úgy részben barokk hangulatú, részben pedig ezt a középkorias hangulatot, ezt a romantikus hangulatot árasztja.
Igen, meg hát praktikusabb is, meg gondolom, hogy ez a sisak, ez nagyon drága volt.
Biztos, hogy drága volt, mert 1907-ben úgy döntenek, hogy nem építenek egy újat, hanem egy egyszerűbb megoldást választanak, valamennyire díszes, de lehet látni, hogy mintha egy nagy bástya lenne, aminek a négy sarkán van négy kisebb bástya, de ehhez nem kellett komolyabb ácsmunkát végezni. Tehát nem kapott új toronysisakot akkor. Most a polgármester hivatal tervtárából át tudtunk kérni egy 1907-es tervet, amin olvasható, hogy ezt idéglenesnek szánták, ezt a bástyás megoldást. Tehát az a csonkatemplom, ami számunkra annyira ismerős, ez eredetileg egy idéglenes megoldásnak volt az eredménye, és ők úgy voltak vele, a debreceni egyházkormányzók úgy gondolkodtak, hogy amikor majd összegyűlik a pénz, akkor újra lesz toronysisakja ennek a templomnak. De nem gyűlt össze elég pénz, aztán jött ugye az államszocializmus, és ma már talán furcsa is lenne, hogyha lenne újra sisakja a csonkatemplomnak.
Megakadt a szemem egy, hát akvarell?
Az akvarellek az 1840-es és 70-es évek között készültek. Ekkor volt az az időszak, amikor volt is valamennyi pénze a debreceni egyházvezetésnek, meg a kis templomi gyülekezetnek, és elég öregnek érezték a templomot ahhoz, hogy vagy nagyon gyökeresen megújítsák, kidészítsék, vagy pedig akár egy újat építsenek helyette. Végül nem volt annyi pénzük, mint amennyire Ybl Miklós és Skalnicki Antal vagy Feszül Frigyes megújította volna, de nagyon komoly építészeket kértek fel arra, hogy tervezzenek, sőt tervpályázat is volt. Ezek mind-mind mentek végül a papírkosárba, nem szerződtek ezekkel az építészekkel végül a kivitelezésre, hanem egy Gály József nevű debreceni helyi építőmester készítette el a ma ismert kis templomnak a felújítási tervét. Tehát ő is elég sokat alakított rajta, de ez egy sokkal költséghatékonyabb, egyszerűbb terv volt, mint a híres pesti építészeknek az elképzelései.
A toronyba mindig is fel lehetett menni? Vagy ez csak most van ilyen turisztikai szenzációként?
Mindig is fölmehetett a harangozó, meg akinek volt kulcsa hozzá. Legjobb tudomásom szerint nem volt látogatható egészen a 21. század, a legutóbbi felújítás után nyitották meg csak a tornyot. Legalábbis én nem olvastam olyanról, hogy a Kádár korszakban vagy a Horthy korban oda fel lehetett volna menni csak úgy.
De meg volt ennek a misztériuma mindig is? Tehát, hogy az embereknek izgatta a fantáziáját, hogy mi lehet ott a toronyban? Vannak erről valamilyen feljegyzések?
Én nem olvastam ilyen feljegyzést, de a kis templom épületéhez azért fűződnek anekdoták. Tehát a legvaskosabb talán az, amely szerint Petőfi Sándor a kis templom kapuján dörömbölt, amikor el akarta venni Priel Kornéliát feleségül. De ennek az lehet az alapja, nagyon vékonyka alapja, hogy a debreceni evangélikusok a kis templomot használták mindaddig, amíg nem volt saját evangélikus templomuk, és Petőfi Sándor luteránusként elvileg itt házasodhatott volna meg. Legendás az 1860-as egyházkerületi közgyűlés is. Ugye a legenda szerint a császári parancsnokkal száll szembe Debrecennek a püspöke, valójában püspök helyettese, Balogh Péter, és amikor a császári parancsnok azzal szembesíti a debreceni püspököt, hogy ő most a császár nevében berekezti ezt a közgyűlést, akkor úgy replikázik neki a püspök, mondom valójában püspök helyettes, hogy ő pedig a császárok császára a Teremtő Isten nevében berekezti. Tehát, hogy fűződnek anekdoták, legendák a kis templomhoz, egy ilyen ódon hangulatú régi templomhoz természetesen fűződnek ilyenek. Egyébként a legjobban ezeket Horog Máté ismeri, ő szokott is ilyen szellemes toronyjáró túrákat tartani ott a kis templomban.
Hogyan telt meg élettel ez az épület? Tehát, hogy mindig is akkor itt létezett valamilyen formában gyülekezet?
Az egyház ládák alapján ki lehet jelenteni, hogy a kis templomi gyülekezet módosabb volt, vagy adakozó kedvű volt, mint a nagy templomi. Ez elég biztosnak tűnik, hogyha összevetjük azt, hogy milyen ezüstedények és ónedények vannak a kis templomban és a nagy templomban. A magyarázat már kétségesebb, de megfogalmazhatunk feltételes módban egy olyan magyarázatot, hogy a kis templomot azért érezték inkább az otthonuknak, a lelki otthonuknak a gazdag kereskedők, meg a gazdag polgárok, mert a kis templomban ők ülhettek a főhelyekre, meghatározhatták azt, hogy milyen rendben menjen végbe minden, ami nem liturgikus a templom falakon belül. Ezzel szemben a nagy templom püspöki széktemplom volt, a kollégiumi professzorok is oda jártak, illetve egy csomó kollégiumi diákot is befogadott hétről hétre a nagy templom, és lehet, hogy ebben a közegben már úgy érezték ezek a módos debreceni polgárok, hogy nem igazán tudják érvényesíteni az akaratukat. Ez egy feltételezés, de ez lehet egy magyarázat arra, hogy vajon miért volt gazdagabb a kis templomi gyülekezet, vagy miért tűnik gazdagabbnak, mint a nagy templomi. Amit pedig Hegedűs Gyöngyi kolléganőm kutatott ki nemrégiben, hogy a kis templomban és a nagy templomban ugyanannyi bort készítettek elő az úrvacsorás istentiszteletekre, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy nagyjából egyforma gyülekezet látogatta ezeket a templomokat a nagy ünnepeken vagy vasárnapokon. Ehhez képest pedig az ispotályi templomba fele annyi bort kellett előkészíteni. Ebből úgy lehet nagyjából következtetni arra, hogy milyen vonzás körzete, milyen vonzereje volt ezeknek a templomoknak.
Vannak arról feljegyzések, hogy ki mindenki fordulhatott meg a kis templomban, mondjuk Petőfin kívül?
Híres debreceni családoknak a tagjait tudom itt sorolni, ugye a Baranyi család, a Sápi család, nagyon könnyen lehet, hogy a Bátori Szabó család még a színbe járt, tehát a kis templomnak az előttemplomába járt, Kőmíves család. Ezek a 18.-19. századi Debrecennek jelentős gazdag családjai.
Beszéljünk arról, hogy mi mindent kellett átvészelnie a kis templomnak az idők során, ugye háborúkat, tűzvészeket, és aztán ezek után mi maradt ebből az épületből?
Kis templom rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül. 1720-ban befejezik az építését, és már 1727-ben lejég a tetőzete. Tehát rögtön egy évvel később újra jöhetnek a kőművesek és az ácsok, és folytathatják a munkát.
Kiderítették, hogy szándékos volt, vagy a villám csapott bele, vagy hogy történtek ezek a tűzesetek?
Ezek ugye borzasztó nagy kárt okoztak az egész városnak, ezért nagyon nyomoztak. Bizonyos esetekben ezek természeti katasztrófák, bizonyos esetekben emberi mulasztás okozta tűzvészek. Az sem kizárható, hogy néha a nyakába varták bizonyos családoknak azt, hogy ők okozták a tüzet. Sajnos ez egy olyan város volt, még a 19. század elején is, ahol nagyon-nagyon könnyen tudott terjedni a tűz, mert rengeteg vályogfalú, és főleg ez a fontosabb nátfedeles házból állt ez a város, és egész negyedek tudtak leégni néhány órán belül. És ezt pedig tudjuk, hogy a tűzoltási technológia nem volt olyan komoly, a Gerunium volt az egyik legkomolyabb tűzoltó eszköz még ebben az időszakban. De azért is lehet a kis templom a legöregebb templom, mert túlélte a régi nagy templomot, meg az ispotályi templomot.
Meg bombázást is
túlélte. Meg a bombázások idejét is túlélte. Tehát, hogy sokszor sérült, érte földrengés, többször tűzvész, ugye maga a gyülekezet le akarta bontani, át akarta gyökeresen építeni. Még 1926-ban is elhatározták, hogy lebontják a kis templomot, és újat építenek helyette, mert megrepett az egyik pillér, és mindezt túlélte. És még ha csonkán is, meg még hogyha az eredeti barokk stílusát részben elveszítve is, de a mai napig itt van, és aki járt benne, az érzi, hogy visszafele megy az időben, és tényleg meglátogatja a régi Debrecent.
Lehet mondani, hogy egy nagyon értékes kulturális múltat, egy olyan örökséget hordoz ez, aminek van kultúrtörténeti értéke, szakrális értéke, és még milyen, az emberi értékeiről ne is beszéljünk.
Szerintem teljes mértékben. Tehát ezek az átimádkozott falak, ezek a vastag, 300-addal ezelőtti időket idéző pillérek, a szószék a gyönyörű interzia díszeivel, és fönt a mellvéd előtt a mindenkori prédikátorok által kitaposott két lábnyommal magában hordozza az előző 300, sőt, hogyha a hely szellemét vesszük, 400 évnek a debreceni szellemiségét, és azoknak a gyülekezeti generációknak az örökségét, amelyek tényleg századokon keresztül mindig áldoztak arra, hogy ez a templom fel legyen szerelve szép tárgyakkal, az istentisztelethez méltó tárgyakkal, az úrvacsoraosztáshoz méltó tárgyakkal, és amely gyülekezet generációk végül meg is őrizték ezt a templomot.
És a mostani generáció hogy tekint rá? Vagy hogyha van egy ilyen kultúrprogram a kis templomban, mert ugye most már évek óta ennek is helyet ad a kis templom, akkor mi az, ami érdekli az embereket? Mi az, amit megkérdeznek például adott esetben öntől is?
Szeretek a kis templomba járni, nagyon elkötelezett presbitériuma van. Megmerem kockáztatni, hogy minden presbiter, aki ott vállal szolgálatot, azért is teszi ezt, mert vonzódik ehhez a régiséghez, a régi századoknak a tradíciójához. Ugye két alkotóművész is tagja a presbitériumnak, Kis Árpádné, a Tiszántúl híres palást készítője, illetve Dombi Géza, grafikus művész, festőművész. Velük hosszan lehet beszélgetni arról is, hogy miért igazán szép és hangulatos ez a templom, de mindenkin azt érzem a presbitériumból, hogy átérzik ennek a felelősségét, és a hitéleti vonatkozásokon felül egy örökségközösségként is tekintenek magukra.
Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. Erről beszélgettünk Veres Dániel múzeológussal, a kiállítás kurátorával.